Nagyon szép, jó reggelt! Már reggel gondoltam, hogy egy felvételt cím nélkül címzek. Nagyon érdekes ez a helyem, ahova visszahúzódok a reggeli kávéval. Ez olyan kellemes. És mivel az elmúlt napokban csak a felvételek miatt ültem ide, kezd itt nagyon hamar, egy pár napon belül kialakulni egy különleges érzés, hogy pont amikor itt ülök és így nézem a napfelkeltét, akkor foglalkozom azzal, hogy állítólag mi is fontos a tőkepiaca. És ez az állítólag azért is jön, mert normális esetben napi szinten 8-10-15 órát benne vagyok a témakörökben, és nagyon egyszerű összeszedni impulzusokat, gondolatokat, ami pillanatnyilag a piacot forgatja, így, hogy inkább a hullámokkal vagyok elfoglalva egész nap, és próbálom a nagy mosógépet, ahol néha bekerülök, megfelelően megoldani. Így nagyon távol kerülnek a tőkepiaci témák. Ma reggel hihetetlen, ezt el kell mondjam, ennyire simán, hullám nélkül az Atlanti-óceánt én eddig még nem láttam. Ez olyan, mintha be lenne fagyva, ilyen nagyon-nagyon sima jég lenne, csak éppen a halászok hajói, amelyek éppen jönnek vissza, azok mutatják, hogy ja, nincs befagyva, hanem eléggé itt van. Még egy pár nap innen a podcast, és azután a jövő hét elejétől újra otthon a stúdióba. Péntek reggeli podcast témával még foglalkozom, hogy mi legyen így ebből a szempontból a hétnek az összefoglalója, de még van egy pár órám erre.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Amit ma megbeszélünk, azt tovább is ebbe a nyári keretbe, a szezonális keretbe teszem, ami azt jelenti, hogy minden, ami aktuálisan történik, az érzésünk, hogy inkább nyomja az árakat, az árfolyamokat fentről lefele, tartja vissza, tehát pillanatnyilag nagy árfolyam robbanások felfele nem történnek a hagyományos piacokban. Egyszerűen, mert gyenge is a forgalom, és megvan a piacnak ez a meggyőződése, hogy szezonálisan augusztus az gyengébb, még esetleg szeptember is gyengébb, de egy pár érdekes dolog összejön, amire érdemes figyelni azoknak, akik a befektetésekkel foglalkoznak. Az első, ami pillanatilag jelen van, az a kínai számok. És Kína azért van pillanatilag, tehát több okból van Kína pillanatilag a fókuszban. Az egyik, mert elég kemény szabályzói lépéseket hozott meg Kína, és ez érint nagyon sok piac szereplőt. Lehet, hogy majd erről fogok pénteken beszélgetni, hogy mekkora a valószínűsége, hogy kínai befektetések 100%-ba bedőlnének. Ja, ez egy érdekes téma lehet. Tehát a kínai növekedés számokat láttuk, és azt lehet látni, hogy a dinamikája a növekedésnek megtorpant. De nem csak a szabályzások miatt, hanem egyszerűen azért is, mert a COVID pillanatnyilag a delta verzióval a legerősebben megint Kínában van, és csak emlékezzünk vissza nem is egy évvel ezelőtt, hanem két évvel ezelőtt, amikor hallottunk ázsiai restrikciókról, lépésekről, akkor az még annyira távol volt, és amikor itt én ülök a tengerparton, akkor hirtelen, ha azt gondolom, vagy azt tudatosul bennem, hogy a delta verzió még messze nincs annyira kézben, kontroll alatt, mint amit szeretnénk, ezért a keményebb lépések lehet, hogy az ősszel itt Európában is érinteni fognak. De minden esetre most Kínában látjuk azt, hogy a számok visszaestek, és a nagy befektetők, Goldman Sachs az élen, ők alapjában optimisták, de ennek ellenére a harmadik negyed évre a kínai növekedési elvárásokat felére csökkentették az eddigi számokhoz, eddig olyan körülbelül 6-7% volt elvárva, és ezt most csökkentették 3-3,5%-ra. De csak egy negyed évre, mert az a véleménye Goldman Sachsnak, és ezt láttuk egy pár évvel ezelőtt is, hogy Kína nagyon keményen fellép a szükséges lépéseknél a Covid-el kapcsolatosan, és ezért nekik sikerül, akkor is, hogyha most nagyon erősek a lépések, nagyon hamar újra kvázi normális vágányba visszatérni, és a negyedik negyed évre már megint 8%-os növekedést vár el Goldman Sachs a kínai gazdaságtól. Ez azért is fontos nekünk, mert nem csak az, hogy Kína a belfogyasztás oldaláról mennyire működik, mint gazdaság, ez fontos főleg az európai luxus és az autóiparnak, mert Kína még mindig a legfontosabb piaca, főleg a német autóiparágnak például, hanem abból a szempontból is nagyon lényeges, hogy mi történik a beszállítási láncokkal és folyamatokkal, hogyha sikerül Kínának a Covid restrikciókkal további terjedést megállítani, és nem kell újra lezárják például a kikötőket, a nagy gyárakat, akkor ez elég lényeges nekünk is a téli időszakot nézve. Ha csak megnézzük, hogy vannak pillanatnyilag a beoltási arányok, akkor azt látjuk, hogy a legmagasabbak az Kínában van, tehát olyanok, akik legalább egy beoltást már megkaptak, ez 70%-nál tart lassan Kínában. A legmagasabb Szingapúr, ott 71%-nál vagyunk már. Mindenki, aki Szingapúrt már látta, ez egy kis, nagyon modern ország, amelyik nagyon-nagyon komolyan és keményen is kezeli a Covid lépéseket. De ugyanakkor vannak olyan országok, mint Tajván például, ahol csak 40%-nál vagyunk, és Tajván, Dél-Korea nagyon fontosak a chip előállításba. Dél-Korea is csak alig 54%-nál van. Tehát ebből a szempontból nézve tovább ezt érdemes figyelemmel követni. A gazdaság nagyon próbál ellenállni, és azt próbálja mutatni, hogy nem nyitott arra, hogy a Covid miatt most nagyon nagy lockdownok újra az életünkbe lépjenek, de látható az, hogy itt-ott regionális lépések biztos, hogy lesznek. Tehát kisebb lockdownok, és amit eddig lehet hallani, az, hogy azt tanultuk az első Covid hullámból, hogy ha már kell lépni, akkor intenzíven és erősen kell lépni, és nem olyan langyosan, mint ahogy ezt az első hullám kezelésbe Európa és Amerika is ugye megcsinálta. Amit Kína tovább is jelez, az, hogy az infláció főleg a gyártó iparágokban magasan marad, a nyersanyagoknál magas marad, a fogyasztók oldalán nem. Az érdekes az, hogy pont Kínában is a fogyasztó árindex az csak 1%-kal emelkedett. Az egyik legfontosabb index, amit Kínában figyelünk, az a disznóhús árának az indexe. Ez a legfontosabb protein Kínában, és ez az ár elég erősen visszaesett, tehát a spekulánsok abból kiszálltak, vagy kilettek szállítva azzal, hogy Kína minden nyersanyagra megtiltotta a befektetést, a spekulációt. Tehát ezért ott az inflációt tovább figyeljük. Az inflációról sokat lehet beszélgetni, ezt itt is számtalan alkalommal, mindig, amikor előadás van, ez egy fő téma, hogy jön az infláció. erre, akkor is, hogyha ismétlem magam, azt kell mondjam, hogy az már rég itt van, végre ki kell béküljünk azzal, hogy, hogy két forgó univerzum van, az egyik a fizetőeszköz, és a fizetőeszköznek az inflációja az van, az marad, az kell, azt akarjuk, és emellett vannak a befektetési eszközök, amelyikeknek az áruk, az értékük, nem is az értékük, az áruk, az növekszik abba az arányban minimum, mint ahogy a fizető eszköznek az inflációja erősödik. És itt azt a naív elvárást nem tudom megerősíteni, hogy bármilyen formában egy kormánynak, egy hatóságnak, egy központi banknak érdeke lenne az, a fizető eszközből az inflációt kivenni azért, hogy egyszerűbb legyen ez az embereknek. Nem. A fizető eszköz, annak kell az infláció azért, hogy meglegyen a körforgása, és ne akarjuk a zsebünkbe tartani a fizető eszközt. Egy deflációs fizető eszköz az a legrosszabb, mert az azt jelenti, hogy nem költjük el a fizető eszközt, mert az az érzésünk, hogy azért az euróért hónap többet kapunk, mint ma, ezért ma lemondunk a fogyasztásról. Nem, meg kell legyen a fizetőeszköznek az az inflációja, hogy igenis meg legyen az az érzés, hogy amit ma megveszünk, az kedvezőbb áron kapjuk meg, mint hogyha egy fél év múlva, év múlva, két év múlva veszük meg, mert akkor a fizetőeszköznek megvan az inflációja. És ez a kérdés ezért is foglalkoztat újra és újra, mert persze, hogy itt, ha valaki ezt megértette, akkor megint azelőtt a küszöb előtt állunk, hogy oké, ha kilépünk a fizetőeszközből, a fiat eszközből, akkor hova lépünk be, hova tesszük be a pénzt, hova parkoljuk. És ez az a téma, amit újra és újra ügyfelekkel, pénzügyi tervezők szerintem nap mint nap, és még generációkon keresztül kell vitassanak. Ezért én úgy is érzem, hogy ebbe a komplexebb világba pont ez a szakma, ez a pénzügyi tervezés nem az egyes termék értékesítője, hanem a pénzügyi tervező nagyon felértékelődik. Ami még az amerikai piacból érdekes, az az aktuális munka erőpiaci számok. Ezek nagyon erősek voltak pénteken, erről már beszélgettünk. A munkanélküliség visszacsökkent Amerikába 5,4%-ra, de ami lényegesebb, hogyha a számok mögé nézünk, hogy pillanatnyilag sokkal több az a munkahely, amelyik nyitott, amelyikre nem talál az amerikai gazdaság munkaerőt, mert túl kevés a munkanélküli. Tehát itt a kereslet jóval magasabb már, mint a kínálat. És ezért az amerikai munkaerőpiac az tovább dübörögni fog, ami azt jelenti persze, hogyha nagyobb a kereslet, kevesebb a kínálat, hogy itt a nyomás a bérekre az inkább felfele megy, és nem lefele, tehát ha egy munkahelyre valakit talál ma egy cég, akkor nem olcsóban tudja ezeket a munkaerőket megtalálni, hanem inkább drágábban, ami jó azoknak, akik el tudják adni a munkaerejüket. De ez megint egy kérdés, hogy ez hogy alakul tovább, mert ez az infláció oldaláról egy elég lényeges pont lesz. Na most ez a munkaerőpiac azért fontos, mert ez ráerősít arra a képre, amit pillanatnyilag a piac így fejbe beáraz magának, hogy augusztus végén Jackson Hole, a Fednek a konferenciája ugye közeledik, ott az első lépésbe a szófordulat megváltozik, nagy valószínűsége abba az irányba, hogy a Fed készíti elő a likviditás támogatásnak a visszavételét, nem a megszüntetését, hanem a visszavételét, a csökkentését, majd szeptemberben bemutatják ezt a timeline-t, hogy milyen ütembe képzelik el, és nagy valószínűséggel decemberben lesz az első lépés. Tehát ebből látjuk azt is, hogy itt mennyire óvatosan dolgozik a Fed is a piacokkal, és próbálja előkészíteni, és ezt már a piac is kezdi beárazni, hogy nem máró hónapra történnek a lépések, hanem megvan az előkészítés, és már az, hogy megváltoztassa a szófordulatot a Fed, már ez egy jel arra, hogy majd időbe később valami jönni fog, és a tegnap reggel beszéltünk arról, hogy általában az első bejelentéstől és a valódi első lépésig ott mozognak az árfolyamok. Tehát, hogyha most azt mondjuk, hogy augusztus végén meg lesz a bejelentés, akkor azután kezd el a piac erre reagálni, ezt beárazni, majd szeptemberben, ha megismerjük a timeline-t, hogy milyen idő futamban lesz ez meg, akkor lesz további reakció, és addig, amíg decemberben meg lesz az első lépés, addig már ez le lesz vacsorázva. Ami ezzel a timeline-nal összefüggésben, hogy a Fed vissza fogja venni, vagy tervezi visszavenni a likviditási támogatást, ez elég lényeges egy másik szemszögből még. Már beszéltünk egy pár alkalommal arról is, hogy közeledik az év vége, ami azt jelenti, hogy az éves adósági határt meg kell emelje az amerikai kormány. Ezt már többször hallottuk az elmúlt években, hogy meg volt határozva egy évre egy bizonyos likviditás, egy cash pozíció, és ez hamarabb elfogy, mint az év vége eljönne, és az idén úgy néz ki, hogy ez a cash tartaléka az amerikai kormánynak, ami ma még olyan körülbelül nagyságrendileg 450 milliárd dollárnál van, csökkenni fog olyan 150 milliárdra szeptember végére. És már ott kell foglalkozzanak ezzel az adósági határ emeléssel, mert ha nem, a híres shutdown jönne, amit egy pár évvel ezelőtt ugye már láttunk. A terve az amerikai kormánynak az, hogy ez a cash tartalék, ez újra legyen 800 milliárd. Tehát az azt jelenti, hogy 150 milliárdról emeljék meg 800 milliárdra, ez hogy tud működni? Ez általában úgy működik, hogy több államkötvényeket bocsájtanak ki, és ezeknek az államkötvényeknek a kibocsájtása azt is jelenti, hogy ezt a piac fel kellene vásárolja. Tehát azt jelenti, hogy ahhoz, hogy államkötvényt tudjon kibocsájtani egy kormány, ahhoz kell államkötvény kereslet. Na most, ha megnézzük, akkor pillanatnyilag a heti 20 milliárd dollár kötvényvásárlás a Fed oldaláról, ez egy alaplikviditást ad a piacnak. Hogyha bejelenti a Fed, hogy ezt az alaplikviditást csökkenteni szeretné, ez alapjában a kamatokra nyomást gyakorol felfelé. Tehát azt jelenti, hogy ha kevesebb a kereslet, a mesterséges kereslet, amit a Fed pillanatnyilag garantál szinte, akkor a kamatok elkezdenek emelkedni. Ez az első nyomás. De hát, hogyha még egyszer körülbelül 650 milliárd dollár értékű államkötvényt szeretne eladni az amerikai állam, akkor ez a kínálat oldaláról még egyszer megnöveli a piacokra a nyomást. Ahhoz, hogy ezek a kötvények elkeljenek, ahhoz a kamatot kell emeljék, ami pluszba kamat emelési nyomást jelent a piacnak. És aki ezt így makroökonomia oldalról figyeli, az tudja, hogy nekünk az érzékeny témakörünk nem a részvények, hanem mindig a kötvénypiac, hogy a kötvényeknek az árfolyamai mennyire stabilak, és hogy mennyire gyorsan vagy lassan emelkednek kamatok. Tehát ez a keverék, ami ott összejön szeptember körül, amikor a Fed is bejelenti, hogy körülbelül milyen ütembe csökkenti az ő fellépését a kötvénypiacon, plusz az adó, a cash tartalék emelése miatt további államkötvényeket kell kibocsátsanak. Ez egy érdekes keveréket tud adni a piacoknak, ami azt jelentheti, hogy annak ellenére, hogy a Fed bejelenti, hogy ő ki szeretne szállni a likviditási programból, egy új intervenció lenne szükséges azért, hogy a kötvénypiacok ne szaladjanak túl erősen el a kamatoknál, és ez főleg azoknak a portfólióknak érdekes, ahol nagy kötvény részek vannak a portfólióban, mert az emelkedő kamat az a kötvényeknek az árfolyamát csökkenti, és általában én azt látom, hogy az, aki kötvényeket tart, az azért tartja a kötvényt, mert rövid időre neki likviditásra van szüksége, tehát a kötvényből ő szeretne újra visszaszállni fiát fizető eszközbe, bármilyen okokból. Ez azt jelenti, hogy neki alapjában nagy árfolyammozgás nem kell, pont akkor, amikor átszállna, és ez egy veszély tud lenni a kötvények oldalán a konzervatívabb portfólióknak, így az évvége fele is, ezt érdemes figyelemmel figyelni, és megnézni, hogy akkor hogy alakulnak ezek a kérdések. Szóval távolról nézve is remélem, hogy ma nem mélyedtem túl komplex témákba bele, de annak ellenére, hogy az az érzésünk, hogy nem történik sok minden, mégis nagyon sok minden történik, és főleg az egyes kisebb események, mint ilyen dominó kockák állnak egymás mellett, és az egyiknek megvan a hatása a másikra, és megvannak a kereszt összefüggések, és ezt remélem, hogy ezen a héten is sikerül így a távolságból is felmutatni, ez a cél főleg ezekbe a podcastokba ilyen összefüggéseket érthetővé tenni. Ezzel ma reggel is elbúcsúzok, kellemes napot kívánok mindenkinek, és örvendek, hogyha holnap reggel is egészségesen halljuk egymást újra, kellemes kávé mellett. Viszonthallásra a holnap reggeli PFS Kávézatsz podcastig.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston!